Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Megnyitott a felújított vatikáni gyógyszertár. Gyorsabb és igényesebb kiszolgálás. Ahol Szent Ferenc rendje született, Páter Vértesaljai László jegyzete. Ami közel van, Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra. Megnyitotta a felújított vatikáni gyógyszertár. Gyorsabb és igényesebb kiszolgálás. Szeptember 14-én délelőtt áldotta meg Giuseppe Bertello bíboros, Vatikánváros kormányzóságának elnöke a gyógyszertár teljesen megújult székhelyét. A munkálatokat 2017-ben kezdték meg, újra szervezték a raktárakat, bővítették az eladó teret, gyorsították a gyógyszerek igénylésének és kiadásának folyamatát. 3 robot juttatja el az orvosságokat a raktárból, 6 ponton keresztül a gyógyszerészekhez. 2024-ben már 150 éve lesz, hogy a vatikáni gyógyszertár nem csak a vatikáni lakosok, hanem a Rómában élők rendelkezésére áll, illetve mindazokat kiszolgálja, akiknek nehezen beszerezhető gyógyszerekre van szükségük, például ritka betegségek esetében. Napról napra ezrek keresik föl a jellegzetes, történelmi fallal körülvett mini államban lévő patikát, sokszor a világ minden tájáról. 2017-ben felújítási munkálatokba kezdtek, hogy modernebb és gyorsabb eszközök segítségével tovább javítsák szolgáltatásaikat. Szeptember 14-én adták át a megújult székhelyet, előtte 8 hónapig egy konténerépületben működött a gyógyszertár. Jelenleg reggel 8:30-tól este 18:00-ig tart nyitva, szombaton pedig 8:30-tól 13:00-ig várja a vásárlókat. Gyakran nagyon sok vásárlónk van egyszerre a gyógyszertárban, ezért kénytelenek vagyunk sietve kiszolgálni őket. Nincs idő meghallgatni kérdéseiket, azon túl, hogy milyen orvosságot kérnek, mondta el a patika igazgatója Binis Tomás Mulakkál atya, az Istenes Szent János kórházi rend tagja. Szerettük volna jobban és emberibb módon kiszolgálni a betegeket, meghallgatva őket, ezért kezdtük kibővíteni az eladó teret, lecsökkenteni a gyógyszerek kiadásának idejét, hogy mindenkivel tudjunk beszélni, tanácsot adni és megérteni, mire van szükségük, tette hozzá az igazgató. Ez a pápa gyógyszertára, és mi mindannyian az ő szolgálatában állunk. Ő mindig arra buzdít minket, hogy figyeljünk oda fele barátainkra, mire van szükségük, főleg, ha betegek vagy rászorulók, mi pedig nagyon közel érezzük magunkhoz ezt a küldetést. A megfelelő időben odaadni az orvosságot, hogy meggyógyítsuk a szenvedőt, mosolyogva meghallgatni azt, aki segítséget kér tőlünk, ezt jelenti, hogy közel vagyunk testvérünkhöz, fejtette ki Frá Mulakkál. Ahol Szent Ferenc rendje született. Hallgassák meg Páter Vértesaljai László jegyzetét.
Ahol Szent Ferenc rendje született, az éppenséggel egy rendetlen hely. Tugurium. Várhatnánk-e mást? Ezt a latin szót pontosan megőrizte a vulgáris latin, az olasz, és ma is így hívják tugurio. A tugurium viskót, kunyhót, rozzant, omladozó épületet jelent. Helyét egy kanyargó meder rögzíti, a Rivotorto. Szent Ferenc rivotortói kunyhója, ahol Isten kegyelméből megszületett a rendje. Egy pajtában. Várhatnánk-e mást? A város jelző helységtábla felsorolja a testvérvárosokat. Betlehem a Szentföldről, San Francisco az államokból, Santiago de Compostela a hispániai felvidékről, és Badovice Krakkó mellől. A Poverello Betlehemet és Compostelát megjárta, Vadovice szentje ide zarándokolt tanulni a helyi szentől, az amerikai nagyvárost 1776-ban Péter Pál napján alapították, Assisi Szent Ferenc nevére keresztelt missziós állomással. Gyanítom, a mai Friszkóból Francesco villámgyorsan repátriálna ide a Tuguriumba. Mert a pajtából, szokta mondogatni a szent, sokkal könnyebb út vezet a mennybe, mint a palotából, mint egy felhőkarcolóból, teszem hozzá. Kevéssel vasárnap délután érkezem a helyszínre, rekkenő menekben, miután fent Assisi városában bezárták a templomokat. Ide sem azért jövök, mert nyitott templomot várok, hanem csendet és békét. Mindkettőt megkapom, de még sokkal többet. Soha nem jártam itt, senki nem ajánlotta, csak boldog Celanói Tamás első Szent Ferenc életrajza. Nem hiába jártam pár hete a ferences Celanói Tamás sírjánál, az Abruzzók lábánál fekvő Tagliacozzo felső városában. Említett könyve 16. fejezetében ír Boldogságos Ferenc rivotortói tartózkodásáról, olvasom egy nagy fa árnyékában a zárt templom mellett. Előttem a Subázió hegy boka magasságában Assisi, sejtemmes párába burkolva, fehér és rózsaszín kövekből emelt házaival, tornyos templomaival és kanyargós várfalával. Mint egy mese, olyan a látomás, de Celanói Tamás történelmet ír, ahogy tud, szer fölött nagy idekezetében. Boldogságos Ferenc társaival együtt, Assisi tőszomszédságában azon a helyen állapodott meg, amelyet Rivotortónak neveztek. Itt egy pajta állt magában. Ennek fedele alatt vonták meg magukat, semmibe véve a nagy és fényes palotákat, és kerestek oltalmat az esők és viharok tombolása elől. Mert a pajtából, szokta mondogatni a szent, innen az idézetünk, sokkal könnyebb út vezet a mennybe, mint a palotából. Itt éltek a testvérek Boldogságos Ferenc társaságában, sok munkában is a legnagyobb nélkülözésben. Sokszor még a mindennapi kenyérnek is híjával voltak, és kénytelenek voltak beírni azzal a répával, amit végső szükségükben az Assisi lapájon itt is ott is összekoldultak. Itt felnézek, és körbefordulva konstatálom Celanói Tamás pontos helyszínrajzát. Aztán tovább olvasom. A hely annyira szűk volt, hogy kényelmesen sem ülni, sem feküdni nem tudtak rajta. De azért egyetlen zokszó, egyetlen panasz nem hangzott el közöttük, hanem derűs szívvel, örömtől repeső lelkük megőrizte nyugalmát. Hát akkor itt, ezen a szűkös helyén született a kisebbek rendje, mert így írta, legyenek kisebbek. Felállok, és a templom elé lépek. A főkapu felső körbefutó bérletén latin felirat. Hic primordia fratrum minorum. Itt vannak a kisebb testvérek kezdetei. Abban a Tugurium pajtában. Nagyjából 27-28 éves lehetett Ferenc, amikor az elhagyott düledező San Damiano és Bencés San Pietro templomok, valamint a porciunkulai kápolna rendbetétele után néhány társával visszavonult ide. Soha nem akart remete lenni, mindig közösségre vágyott. Biztos nem mérlegelte a döntését, de valahogy mégiscsak a betlehemi városkán túli Jézus születés istálló pajtának hasonlósága kísért, hogy feltétlen Jézus követésében hagyja megszületni körülötte az új családját. Düledező templom után egy düledező pajta, ahol élet fakad. Ferenc lelkes és törődő. 12 társának kijelöli a helyét a szűk és alacsony pajtában. A gerendára egymás után fölírja a nevüket, hogy kolduló útjukról visszatérve még éjjel is fekhelyükre találjanak. A környék lápos levegője nem mindig egészséges, de a közelben fekvő leproszórium, leprásokat gondozó ispotály fontos volt számukra, hiszen oda bejártak segíteni a betegeknek, éppen a Poverello egyik kezdeti nagy lelki tapasztalata nyomán. Itt ebben a pajtában tanulnak imádkozni, tanulják az engedelmességet és a tisztaságot. Tamásunk így ír róla. Mint a szegénység követői semmit magukénak nem mondottak, semmihez nem ragaszkodtak, és ezért semminek elveszítésétől nem is féltek. Beírték egy kívülbelül foltozott habitussal. Derekukat kötéllel övezték. Véletőleg innét kerekedett fel társaiba Francesco 1209-ben, hogy a Lateránban székelő harmadik incel pápa úr elé terjessze a kérését. Áldja meg a testvéreket, és hagyja jóvá életrendjüket. Kicsi bizonytalankodás után Ferenc elnyeri a pápa szóbeli jóváhagyását, és a 12 testvér boldogságos Ferenccel együtt szárnyal hazafelé, a kedves Tugoriumba. Az árnyas fák alatt nem is veszem észre az idő múlását. Már a Vita Secundát, Tamás testvér második Ferenc életrajzát olvasom, amikor 3:30-kor megnyitják a bazilikát, és hátulról belépve az egykori dőlelező pajta újjáépített cserépetős változatát találom ott. A templom padlójába süllyeszve áll most, ahol egykor a régi lapályos talajon állhatott. Minden újít, hiszen az 1854-es földrengés után a 14. században a Tugurium fölé emelt régi templomot neogótikus jegyekben újjáépítették. Az ajtóból szétnézek a lapályos délnek, Róma felé, és 1210. november 4-ére gondolok, amikor a pontosan egy hónapja a Szent Péter bazilikával megkoronázott 4. Ottó német-római császár éppen erre járt hazatérőben. Hogy is írja le a találkozást Cseranói Tamás? Mikor Ottó császár a földi hatalom koronájának elnyerésére nagy zajjal és pompával éppen azon a tájon vonult át, a Szent Atya, vagyis boldogságos Ferenc, bár a többiekkel együtt az útvonal mentén a már említett pajtában tartózkodott, nem ment ki a menet megtekintésére, de a többieknek sem, egynek kivételével, nem engedte meg a kimenetet. Annak az egy testvérnek is az volt a feladata, hogy a császárt dicsőségének hamaros elmúrására emlékeztette. A pápa elé odatérdel, de nem rodjon az uralkodó térdeihez. Ferenc egyszerűen tudott különbséget tenni, és nem keverte össze a dolgokat. Mit lehet még ilyenkor tenni egy forró vasárnap délután? Megkeresni a templomban a szentségi kápolnát, a baloldali szentélykápolnában, és forró szívvel hálát adni az Úrnak, hogy nekünk adta ezt a drága embert, Assisi pajta lakó Francescóját. Bizony mondom nektek, ő is ott volt velem. Csendben együtt imádtuk az Urat. Várhatnék-e mást?
Páter Vértes Aljai László olvasta feljegyzetét. Ferenc pápa szeptember 17-i Twitter üzenete. Ma a körülöttünk lévő természetet nem csodáljuk, hanem habzsoljuk. Vissza kell térnünk a szemlélődéshez. Hogy ne vonja el figyelmünket a számtalan haszontalanság, vissza kell találni a csendhez. Hogy szívünk ne legyen beteg, meg kell állnunk. Ami közel van. Martos Balázs atya elmélkedését hallják az évközi 25. vasárnapra.
A mai ember felgyorsult, s ezzel együtt gyakran felületes. Annyi sok benyomás éri, nincs ideje, hogy a dolgoknál elidőzzön, de nem is várja el, hogy ez vagy az mélyen megérintse. Ennyi, kész, és pont. Amikor a liturgia terébe lépünk, más életszemlélettel találkozunk. Sokszorosan ismételt szavak és gesztusok, évezredek óta visszhangzó és egymásnak felelgető mondatok jelölik, díszítik és töltik be ezt a teret, szinte csak arra várva, hogy mi maiak is bekapcsolódjunk. Valahogy mégis észleljük és átvegyük rezgésüket. Hogy mi az, ami a mostani szakaszban visszacseng, újra megszólal és megszólít? Izajás 55. fejezetéből hallunk néhány mondatot. Párosával, visszhangosan beszél a próféták fejedelme. Az Úr kereséséről, aztán mindjárt hívásáról. az istentelen útjáról, majd a bűnös gondolatairól, amelyeket el kell hagynia. Az Úrról, aki megkönnyörül, illetve nagylelkűen megbocsát. Mintha itt, ebben a megbocsátást hirdető mondatban volna az egész gondolatmenet szíve. A szöveg erre utal vissza tagadással, aztán pedig természeti képpel. Isten másként gondolkozik, mint az ember, útjai mások, mint az ember útjai, és ebben is, abban is úgy meghaladja az embert, mint ég a földet. Amit ismétlünk, az fontos. Olyan, mint a cseppenként adagolt gyógyszer, amely lassan, de biztosan hat, vérünké lesz, átjár és átalakít. Keressétek az Urat, amíg közel van. Ez a felszólítás a könyv középrészét zárja le, a fogság idején működő névtelen próféta óriás, második Izajás igehirdetését. Talán később illesztették a gyűjtemény végére, de ennek nincs igazi jelentősége. A lényeg, hogy Isten különleges beavatkozása, a zsidóság történetének reménykeltő fordulata az az ígéret és tapasztalat, amely mögötte áll. Isten most engedi haza népét a babiloni fogságból. Most, ebben a reménykedő, várakozó, mindent újra gondoló periódusban a nehéz szívűeket, a nehezebben indulókat is meg kell győzni arról, hogy van értelme hívni, keresni, kérni az Urat, Izrael Istenét. És hogy éppen a megbocsátás a központi kérdés? Miféle bűnökkel kapcsolatban? Izajás könyvének a középrészében kevés szó esik szociális igazságtalanságról, lopásról, erőszakról, szexuális visszaélésekről. Mindennek még szimbolikus használata sem jellemzi igazán a próféta igehirdetését. Mintha éppen a hitetlenség és reménytelenség volna a legáltalánosabb baj. Az idegenekkel való együttműködésnek sem a hatalmi vagy anyagi oldala kerül előtérbe, inkább a báványimádás kísértése az, amellyel a prófétának hadakoznia kell. Persze mindig akad, aki a többieknél jobban tudja, és aki talán éppen a hit és a vallás nevében hirdetne bosszú hadjáratot. Ez lenne a földies út és az emberi gondolkodás. Ez az, amihez képest Isten egészen más, amitől az ő gondolatai, az ő útjai olyan messze vannak, mint az ég a földtől. Hogy Izajásnak ezeket a veretes, súlyos szavait megértsük, és a buzdítását tényleg be tudjuk engedni a szívünkbe, az legalább egy pillanatra meg kell éreznünk Isten kegyelmének azt a bőségét, amely akkoriban megnyilvánult. A próféta Isten gondolatait közli, de az emberek láthatták az ő útjait, megtapasztalhatták, hogyan bánik velük, milyen szeretettel gondozza őket. Nem ítélkező igazsággal, hanem gondoskodó irgalommal és hűséggel fordult népe felé. Így jött közel, így engedte, hogy keresse az ember és rá is találjon. Ahogy van a csillagoknak sajátos együttállása, ahogy két ember találkozhat egy vissza nem térő pillanatban, ahogy felnyílik a szív egy másik titokzatos erőterében, valahogy úgy tárul ki Isten szíve is, hogy minket felbátorítson, meghívjon, befogadjon. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Keményen, helyrebillentő erővel is szól ez a mondat. Mint az evangéliumban a gazdáé, aki Isten személyesíti meg. Rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? De az üzenet, a valóság csak kegyelem, csak irgalom.
Amíg közel van. Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 25. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.